Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból. Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét. Ő így válaszolt neki. Ember, ki hatalmazott föl engem arra, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségeteket? Majd a tömeghez fordult. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Példabeszédet is mondott nekik. Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. Így okoskodott magában. Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit teszek. Lebontom csűreimet, és nagyobbakat építek. Oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondhatom magamnak, ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet. Ám az Isten így szól hozzá, esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai evangélium érdekes, szokatlan módon kezdődik. Jézus beszél a sokasághoz. Ez gyakran megjelenik előttünk az evangéliumban. És valaki aztán hozzáfordul, de nem azért, hogy a betegeknek gyógyulást kérjen, nem azért, hogy valami igazán komoly, súlyos gondjával keressen nála megvilágosodást, hanem azért, hogy a bíráskodását kérje, beszélj a testvéremmel, és azután segíts nekünk abban, hogy elosztozzunk az örökségünkön. Jézusnak a felelete nagyon furcsa, egy kicsit ügyetlen is ez a magyar fordítás, amit itt olvastunk, azt mondja, hogy ember, ki hatalmazott föl engem arra, hogy bírátok legyek. Inkább talán azt mondja, hogy ki bízott meg engem azzal, hogy bírátok legyek. Jézust az Isten, a mennyei atya hatalommal küldte a földre. Sokkal súlyosabb dolgokra is hatalmat adott neki. Például arra, hogy bűnöket bocsásson. Hatalmat adott neki arra, hogy az ördögöket elűzze az emberből, és aztán jó útra térítse a bűnöst, vagy pedig meggyógyítsa a beteget, vagy akár életre szólítsa a halottat. Jézus nem azt mondja, hogy nincs neki hatalma arra, amire kérik, hanem hogy nem erre szól az ő megbizatása. Nem ilyen csipcsup dolgokkal kell neki foglalkoznia. Az egészség vagy az élet az fontos dolog. Még fontosabb dolog az evangélium meg az örök üdvösség. Ezeknek a szolgálatára jött ő el. Nem arra, hogy ilyen tyúkpörökben ítélkezzék. És azután kezd beszélni arról, milyen nagy baj, ha az ember szíve oda tapad az anyagiakhoz. Az volna a jó, hogyha a testvéreknek nem kellene bírót, ítélő bírót keresni, amikor az örökségen megosztoznak, hanem nagy lelkűen és mégis igazságosan tudnának megosztozni rajta, abban a tudatban, hogy nem ezen múlik az emberi élet, hogy most 2 forinttal többet kapok-e, mint a másik, vagy kevesebbet. Milyen megrendítő dolog ezen elgondolkodnunk. Amikor ezt az evangéliumi részletet elővettem, eszembe jutott Móricz Zsigmondnak egy novellája. Bár majdnem 100 éve írta ezt, a múlt század első évtizedeiből való paraszt emberekről szól, és a novellának az a címe, hogy a birka itató válú. Két legény marad árván, mert meghal az apjuk, szegény zsellér paraszt ember. Nem sok mindent hagyott maga után, a mindennapi életnek a szegényes tárgyait, és még a ház is, amiben laktak, az se az övé, most, hogy meghal, kiparancsolják őket onnan. A felesége özvegyként elmegy majd szolgálatba, a két legény fia pedig elindul, hogy szerencsét próbáljon. Egyikük már el is határozta, hogy otthon marad a faluban, s kocsisnak szegődik egy nagy gazdához. A másik meg a városba megy, hogy ott valami munkát vállaljon, és aztán talán arra is készül, hogy kivándoroljon Amerikába, ott próbáljon szerencsét, ha összetudja gyűjteni a kivándorláshoz szükséges hajójegyre való pénzt. És pontosan ezekkel a törekvésekkel, amik itt az apjuk sírja mellett bennük megfogalmazódnak, ezekkel méregetik azt a néhány tárgyat, egy tarisznyát, amivel az apjuk munkába ment, csizmákat, amik még elég jók, ha egy kicsit viseltesek is, meg egy-két tárgyat, amit rájuk hagyott az apjuk, és ezen osztoznak egyre áldázabb, egyre keservesebb igazságkereséssel, és azután felgyűlő haraggal. A novella nagyon megrázó, ahogy végig mutatja ezt az osztozkodást. A legutolsó néhány bekezdését el is olvasnám itt. Már akkor beköltözött az új zsellér, már az anyjukat is elhurcolta a szomszéd szekere a papékhoz, ágyával, ágybeliével, ócska ládájával. A fiúk még mindig nem végeztek, de már úgy gyűlölték egymást, hogy mind a kettő tudta, hogy soha az életben még háttal sem fog arra fordulni, amerre az egy testvérét véli. Itt nőttek fel, ebben a rossz házban, ekközt a limlom között. Soha nem jutott eszükbe válogatni, osztozkodni valamin. Családi közösség levegője, békessége volt körülöttük. De most egyszerre egyénekké, lényekké lettek a bútorok, ruhák, még a rozsdás járomszeg is. Megjelent köztük, amit eddig itthon nem ismertek, a magántulajdon, minden borzalmas szenvedélyével s átkával, és kést tudtak volna verni egymásba a rossz motyókért, amit még felkajtottak. Végre mégiscsak készen voltak. Akkor a kisebbik meglátott az udvar fenekén egy hosszú, s rettenetesen rossz, birka itató vájút. Ezt még nem osztottuk el, mondta. Az a, morogta sötéten a bátyja. Most ezzel mit tegyünk? Az új zsellér odaállott közébük, s heccölve beleszólt. Vágjátok ketté! Nevetett rajtuk, mert mit ér a válú, ha ketté vágják? De az öregebb, a gazda kifundálta, hogy ha ketté vágják, akkor az ő levágott végére deszkát szegez, jó lesz még a válúnak. Az öccse persze nem akarta magával vinni a városba, neki mindegy, majd valakinek elajándékozza, vagy a zsidó ad érte egy pakli dohányt. Mihály átvetette a fűrészt a vájú derekán. Erre Feri kitalálta a bátyja szándékát. Még ez a vájú teszi gazdává a bátyót. Ebből malacot lehet etetni. Ha a malacot eladja, bornyút vesz. Ha a tehenet eladja, házat vesz, gazda lesz. Ő meg kódus az országúton. Fogta a fűrészt, s hosszába tette a vájún. Így vágták el a vájút kétfelé, hosszában, hogy egyiknek se legyen belőle haszna. Milyen megrázó a túlságában is ez a kép, ez az írás, amikor már nem is arra törekszik két testvér, aki békében, szeretetben élt évtizedeken át a közös szegénységben, hogy a másik elől elkaparintsa, amiből neki is haszna lehet, hanem hogy tönkre tegye azt, amit ketté kell osztani. Ha neki nem használ a fele, ne legyen belőle haszna a másiknak se. Kedves testvéreim, milyen megrendítő dolog, hogy bizony ide jut az ember, ha nagyon hozzátapad a föld, a világ javaihoz. A szegénység is önzővé teheti az embert. De láttuk az evangéliumban a példabeszédet, hogy a gazdagság is magához köti, aki nem vigyáz. Ez az evangéliumi ember nem osztozott szegény holmikon, hanem nőtt a vagyona, maga se tudott mit kezdeni vele, és azon törte a fejét, hogy hogy lehet a gyarapodó termést elhelyezni, raktárakat épített, magtárt, mi mindent, és álmodozott csak, hogy egyszer majd arra is ideje lesz, hogy örüljön a biztonságnak, amit a vagyona megad neki, és akkor meg kell halnia, akkor vége az egésznek. Mire megy a sok mindennel, amit összegyűjtött, és aminek az életét odaadta, aminek a szolgálatába szegődött, ahelyett, hogy azt állította volna a saját maga szolgálatába, hogy másoknak is örömére tegyen abból, amilyen van, hogy a saját életét is csak ugyan értelmessé tegye azzal az anyagi biztonsággal, amit megteremtett maga körül. Kedves testvéreim, ősi történetek ezek, régi világoknak, régi helyzeteknek az emlékét idézi, de bizony magunkra ismerünk bennük. A mi világunkban más az anyagiakkal való kapcsolatunk, a meggazdagodásnak is másfajta lehetőségei, csábításai nyílnak meg előttünk, a pénznek, a megvásárolni valónak sokféle csábítása vesz körül. És ugyanakkor mégis bennünk van ez a birtoklás vágy, ez az esetlenség, ez az ügyetlenség, talán régi szegénységeknek az emléke, ami nem is a személyünkbe, hanem a génjeinkbe itatódott bele. Talán ki tudja mi az embernek az örök kísértése, hogy a megfoghatóhoz ragaszkodjék, és abban keresse az életének az értelmét. Pedig ezt mind eszköznek szánta az Isten, arra, hogy jót tegyünk, arra, hogy osztozzunk rajta, nagy lelkűek legyünk vele, és az arra, hogy megbecsüljük, amit fölépítünk magunkban, magunk körül, de ne csak magunknak tartsuk meg, hanem tegyük a egymásra találásnak az eszközévé, osszuk meg a többiekkel, legyünk hajlandók lemondani róla alkalomattán, bánni tudjunk vele az Isten rendelése szerint, és akkor ez az anyagi világ, ez csak ugyan megszépül. És ez az embernek nem a szolgájává, az urává lesz, vagy gazdájává lesz, hanem csak ugyan a léleknek a szolgálatába tud állni, és ott tud nagyon sok jónak az eszközévé lenni. Kedves testvéreim, érdemes elgondolkodnunk nagyon ezen. Jézus nem azért jött, hogy tyúkpörökben bíráskodjék közöttünk, de azért igen, hogy megtanítson arra, hogy tyúkpörök között ne vesztegessük el az életünket indulatokkal, keserűségekkel, felháborodással, méltatlankodással, hanem merjünk nagy lelkűek lenni, merjünk nagyvonalúak lenni, szeretettel gondolkodni dolgokról, és azután tudjunk bővelkedni is, de tudjunk nélkülözni is, hogyha úgy jön, úgy hozza az élet, és azután vegyük észre az Istennek azt a gazdagságát, amelyel hozzánk fordul, amelyel a szegénységünket is áldottá tudja tenni, amelyel a gazdagságunknak is értelmet tud adni, hogyha az ő szándéka szerint bánunk vele. És akkor, hogyha ezen komolyan újra meg újra el tudunk gondolkodni, akkor talán tudunk olyan családot is fölépíteni, amelyikben a gyermek is megszokja ezt, nem leckéket tanul, hanem egy életformát, egy gondolkodásmódot vesz át a szüleitől, a testvéreitől, azt szokja meg. És ha később úgy látja, hogy a körülötte élő emberek másképp gondolkodnak, mint ő, akkor nem irigyli meg azoknak a gondolkodását, hanem hálaadó szívvel gondol arra, hogy mennyivel jobb nekem, mennyivel boldogabb, mennyivel igazabb az a életfölfogás, amit én kaptam apámtól, anyámtól, testvéremtől, ki tudja honnan, és milyen jó, hogy ezt a templomban, vagy a hittanórán, vagy az imádságaimban megerősítette bennem az Isten közelségének a hite, az Isten kegyelmének, áldásának a megtapasztalása. Kedves testvéreim, szükségünk van nekünk jó rendszabályokra, állami hatalomra, amelyik gazdálkodni tud, nem csak egy portán, nem csak egy családnak a viszonylag önző szűk látókörében, hanem egy nemzetnek a közös felelősségében. De szükség van arra is, hogy egyenként közel kerüljünk az anyagi javak megbecsülésének, az anyagi javak szemléletének egy ilyen keresztény eszményéhöz. És akkor, ha ez minél több emberben él, akkor tud ez igazán nagyobb közösségben is meghatározóvá lenni, és tud áldásnak a forrása lenni ott, ahol sok keserűség gyűlik össze, sokfajta baj, sokfajta indulat torlódik fel, ha másféle szívvel osztozkodunk közös javakon, amiket Isten adott nekünk azért, hogy bánni tudjunk velük, azért, hogy körülöttük egymásra találjunk, és ő rá is rátaláljunk. Ezzel az életünknek igazi boldogsága, igazi útja megnyíljék előttünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.